Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Szabóki Őrs és felesége Kati tanúságtételének első részét hallották. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
Elég hamar belekezdtünk egy ház felújításba.
Közben gyarapodott a család.
Igen.
Is. Kati mondta, hogy...
Ajándékba kaptam egy agyvérzést. Hála Istennek! Ma már így tudom mondani. Egy fizetésből képtelenség építkezni is, meg élni is, 5 gyerekkel. Hát a Jóisten megmutatta, hogy hogy lehet, csak egy kicsit majdnem belepusztultam, annyira nehéz volt. De a tenyerén hordott az Úr végig. Éppen egy közösség volt nálunk, amikor elkezdett fájni a fejem, de annyira, hogy már nem akart múlni, csökkenni. Nem láttam már. Éppen ott volt 2 orvos, egy belgyógyász és egy ideggyógyász barátnőnk, aki a közösségbe járt. Megvizsgáltak, az egyik adott egy injekciót, ami csökkentette a fájdalmamat, hogy már elviselhető volt. A másik meg megvizsgálta a reflexeimet, és azt mondta, hogy holnap elviszlek meglombálni téged. Bevittek a kórházba, ahol vért szívtak le a fejembe, tömény vér volt. Megfestették a fejem vagy 4-szer, mert nem hitték el, hogy nem találják az okát, hogy miért van vér a fejemben. Nem volt elpattant ér a fejemben. Azt mondták, hogy elaltatnak, megműtenek. Hát én akkor annyira olyan sokkot kaptam, hogy ugye ott van a 6-7-es kisbabám otthon, és 12 éves a legnagyobb gyerekünk, és most mi van? Ez egész így rám szakadt. A műtőben kiderült, hogyha altatógépre tesznek, én nem veszek levegőt, tehát majdnem meghaltam, de aztán lélegeztetőgépre tettek, ott volt. Ilyen a Jóisten gondviselése, hogy itt simán ment minden, teljesen jól voltam, és azt mondták, hogy jó, akkor 6 hétig fektetnek, nem szabadott a fejem fölemelni a párnáról, hogy szívódjon föl ez a sok vér. Mondták, hogy kaphatok még egy agyvérzést, amiben simán meg is halhatok. István atya bejött, és azt mondta, hogy hát ebben vagy megszentülsz, vagy megbolondulsz.
Megszentültél.
Annyira legalábbis, hogy el tudtam fogadni ezt az egészet, és egy nagy-nagy békességet adott a Jóisten, mert az összes gyerekünket a testvérek magukhoz vették, gondoskodtak róluk, Ős is tudott dolgozni tovább, és minden nap bejött az a drága belgyógyász barátnőm, aki látogatott, bátorított, és nagyon-nagyon áldott volt az ott létem. Ott jöttem rá, hogy a rózsafüzérnek micsoda hatalmas ereje van.
Az Isten hited kezdett személyessé válni?
Valamennyire, de az már el volt mélyülve akkor, mert a 3. kislányunk volt pár hónapos, amikor egy pünkösdi lelki gyakorlaton az oltári szentség előtt átjárt a lélek tetőtől talpig. De nem csak engem, hanem Őrsöt is. Olyan csoda volt, hogy én az élő Istennel találkoztam, amiről nehéz beszélni, de én tudom, hogy ő volt. Mert az volt az első gondolatom, hogy most meg kéne halni, mert akkor a mennyországba kerülnék. Kimosott, átmosott az Úr, én végig zokogtam az egész éjszakát, és egy új emberként ébredtem föl reggel. Erre annyira emlékszem, úgy rácsodálkoztam mindenre, hogy ami lényeges volt addig, az lényegtelenné vált, hogy milyen csoda a Szent Mise szövege például. Megszólított a Szentírás. Szóval valami más kapcsolat kezdett kialakulni az Úrral. Én bármit csináltam, mosogattam, gyereket pakoltam, vagy söpörtem, én dicsőítettem az Urat.
És mennyi maradt ebből a további hétköznapokra?
Azt hittem, én Ős nevében nem beszélhetek, hogy ez így marad. És hát nem tettem érte, hogy ez továbbra is élő maradjon. Elkopott, elcsendesedett, szép lassan. És nagyon érdekes, hogy a vágy, egy alapbékesség megmaradt, az mai napig van. De ez az intenzitás elcsendesedett. A mi házasságunk legelején, hát ez az én hibám volt többnyire, én azt hittem, hogy majd én megoldok minden problémát. A Jóistennel nem számoltam, nem is kerestem az ő segítségét. Majd én megoldom, ugye? És ebbe a Jóisten engedte, hogy beletörjön a bicskám, tehát teljesen padlót fogtam. én a magam kis elképzeléseivel, mint egy tank működtem többnyire, és hát szegény ős eléggé megszenvedte ezeket az éveket. Borzasztó állapotba kerültünk egy idő után. Nem tudtam, hogy mi a baj, hogy lehetne ezen változtatni, de nem jutott eszembe, hogy imádkozzak ezért. Akkor még nem.
És akkor mi kellett ehhez?
Ehhez az kellett, hogy 3 órákat tudtam már csak aludni, mert éjszaka maszekoltam, hogy egy kis pénzt keressünk. Nappal ugye dolgoztam, mellette építkeztünk. Olyan fajta fáradtság volt rajtam, hogy a villamoson állva aludtam már. Borzalmasan kimerült voltam. De láttam, hogy ez így nem megy tovább, mert ütöttem, vágtam magam körül szóval, cselekedettel. Ki voltam teljesen borulva. És mondtam, hogy el kell válni, hát ez így nem élet. Na de nem lehet elválni, engem úgy neveltek, hogy nem válunk el. Na de akkor mi a megoldás? Akkor jött a kegyelem. Akkor jutott eszembe, hogy hát van egy Isten, hát akkor talán imádkozni kéne. Így idáig kellett eljussak, hogy ez eszembe jusson. És annyit tudtam megfogadni az Úristennek, hogy egy mi atyánkot nyitott szemmel elmondok minden este, hogy javuljon valami, mert így meghalok. És tényleg elmondtam hűségesen. Na, ennyit el tőlem, ezt elmondtam. Akkor István atya minket már a háttérből, szerintem imával is támogatott, mert látta, hogy nem vagyunk jól.
Őrs, te is imádkoztál?
A sok nehézség elgondolkodtatott, és hát mikor kezd az emberrel imádkozni, mikor valami baj van. Amíg nincs baj, addig hurrá, akkor nagyon jó. Felfedeztük ebben a gondviselést, hogy egy ilyen úton vezetett el bennünket ahhoz, hogy hálát tudjunk adni például egy agyvérzésért.
Említettem a bemutatkozáskor, hogy az Emmaus közösséghez tartoztok, aminek a lelki vezetője Katona István atya. Hallottam, hogy ti alapító tagok vagytok.
Egyszer meglátogatott egy régi gyerekkori barátunk, és azt mondta, hogy te azt mondja, olyan dolgok történtek, az ő saját tapasztalatát is elmondta. Mi akkor erről nem tudtunk, hogy Szentlélek, meg hogy imádkoznak másokért, meg szóval ezek nem voltak hétköznapi dolgok a hitéletünkben, és milyen jó lenne, hogyha összejárnánk imádkozni, Szentírást olvasni, beszélgetni. Egészen újszerű, de nagyon jó volt, lelkesek voltunk, és akkor hívjuk össze a barátainkat, akiket úgy közben ismertünk. Na, amúgy is jártunk még, ugye a Gyökösi Bandi bácsit hallgattuk, hát onnan még voltak ismerősök, meg barátok. Aztán egyszer csak úgy gondoltuk, hogy akkor legyen. És akkor valakinek a lakásán összeültünk, imádkoztunk, mi atyánk üdvözli, ami volt, meg próbáltunk saját szavainkkal is megszólalni, ez Isten felé is. Így aztán egészen jól kialakult egy ilyen kis imacsoport.
Akkor jutott eszedbe, hogy a Katona István atya kapcsolatod volt?
Igen,
idején.
A megvolt a kapcsolat, közben is megvolt tulajdonképpen. Úgy emlékszem rá, hogy megkértem, hogy jöjjön már el, hát segítse ezt a dolgot.
Jó lenne egy pásztor.
És akkor ő eljött elég sok alkalommal. Egyszer azt mondta, hogy jó, hát akkor folytassátok. Működött a plébánián, tehát neki egyéb feladata is volt. Időnként azért eljött, így éltük a közösségi életet. Egyszer az atya tartott lelki gyakorlatot. Hozott ő magával pár testvért, ők is imádságos keresztény fiatalok voltak egykorúak körülbelül. Tulajdonképpen az volt az a pünkösdi lelki gyakorlat, amit Kati is említett, ami egy ilyen nagy fordulópont volt mind a kettőnk életében, meg a többek életében. Akkor kezdett el kialakulni még nagyobb vágy arra, hogy próbáljunk másokat is meghívni erre a fantasztikus nagy megtapasztalásra, amit ott megéltünk. És aztán az atya körül kialakult egy hittancsoport. Nyilván az nem csak egy hittanóra volt, de hát az volt a fedő neve.
Annak hívták.
Ami egyesült tulajdonképpen a mi körénkkel, és akkor úgy alakult ki az Emmaus közösség.
Majd a későbbiekben az Emmausból nőtt ki, igen, az Új Jeruzsálem.
És az Emmanuel, igen, az is. Igen. szaporodott, ment körbe, igen, az örömhír, és ez nagyon-nagyon áldás volt.
Ebben az időben teljesedett ki Magyarországon a karizmatikus.
Igen, akkor.
Ami akkor még egy újabb lendületet adott.
Igen, és a Szentlélek szemináriumok elindultak.
Sok tanúságtételben hivatkoznak ezekre a szemináriumokra. Uh-huh. Sok megtérés fűződik ehhez a közösséghez. Az Emmaus közösség nem csak szemináriumokat tartott, hanem van egy lelki gyakorlatos háza is, ahol nyaranta nagyon-nagyon sokan összejönnek. Ezek a lelki gyakorlatok nagyon jó közösségteremtő alkalmak is, amikor az ország több részéből találkoznak évente, ahová én is elmentem már többször, és voltatok külön-külön is csoportvezetők, amiben én is voltam, és engem mindig megragadott a ti hitetek, az odaadásotok. Ez a gyerekeknek is sikerült megmutatni.
Körülbelül most látszik, hogy hogyan érett ez be náluk. A Dóri lányunk a Sömenöv közösségben,
a férjével,
tehát nagyon komolyan és aktívan működik közre.
Derűsen.
És derűsen is, igen. Boró 20 éves hittancsoport mindig megvan, és egymást támogatják imádsággal, és ahogy lehet, ő is aktív.
És a gyerekeiket is így nevelik, a kis Áron megnyerte a minisztráns versenyt, mert minden Rorátén ott volt. Szóval ezek öröm.
Igen.
És még vannak hárman?
Ők is megmaradtak a hitben.
A legnagyobb lányunk, ő egy kicsit zárkozottabb típus, ő befele éli meg ezeket a dolgokat, de ott is, mint hívők a gyerekek. Egy lányuk és három fiúk van. A lány férhez ment egy evangélikus lelkész fiához, és nagyon szépen élik a hitüket, és dédunokánk is már imádkozik a maga módján, evés előtt után, nagyon édesen. És hát a többiek is, a 7 gyerekesnél is, hát Zsófikám is nagyon szépen ilyen irányba nevelték a gyerekeiket. Hát ott rengeteg a tennivaló, meg a szaladgálnivaló, de ahogy nőnek a gyerekek, ahogy érnek gondolkodásukban, úgy csendesednek le, valahogy olyan békesség van kialakulóban náluk is.
Amikor jöttünk a beszélgetésre, mondtam, hogy olyan jó látni benneteket, mert nem csak egy lelki béke látszik rajtatok, hanem maga az öröm is. Kati, te a nyári lelki gyakorlatokon túl vezetsz egy másikat is, ami nagyon-nagyon sok lelki töltődést hozó.
Amikor az agyvérzésem volt, akkor fiatalok jöttek segíteni, sok fiatal, 18-16 évesek kérték, hogy csináljunk egy közösséget, mert olyan jókat beszélgettünk, amik segítettek nekem. Én csináltam velük mindig nyári lelki gyakorlatot Csősápon, Szegedi atyánál, és ott minden pénteken kenyéren és vízen voltunk, és ez nagyon áldott volt, jókedvűek voltak, örömmel csinálták, én nem erőltettem soha semmit. És egy idő után azt mondták, hogy tudod mit, növeljük a böjt idejét, és akkor a végén már a pénteki nappal zártuk le, és akkor már csak szombaton ettünk, megállták a gyerekek, hogy csak kenyéren és vízen. Rengeteg szentségimádás, minden nap szentmise volt, és ima. Ennek volt egy csodálatos hangulata, ahol minden fiatal nagyon jól érezte magát. De a fiatalok férhez mentek, megnősültek, eltűnt ez a közösség, és jött helyette egy felnőtt közösség, és hát nekem meg hiányzott ez a lelki gyakorlat, és kérdeztem tőlük, hogy szeretnék-e, úgy, hogy pap is jön velünk. És jó rából intottak, és hát olyan 8-10 összejöttünk, ebből akkor már 2 közösségem volt belőlük, de egy idő után a papok elfogytak, mert nem volt idejük rá. Így a helyi plébános segített, hogy minden nap volt szenni senki. Most is így van. Úgy megy, hogy a Jóisten jónak látja, ő mindig megsegít, én mindig egy kicsit izgulok. Most már 2 tartunk, mert kérték, hogy 2 legyen, úgyhogy az egyik májusban van, a május első hetében lesz, a másik pedig augusztusban van. Kedd estétől szombat délig. Kedden este még nincsen böjt, és még lehet beszélni. Szerda reggeltől szilencium van, és kenyér és víz. És akkor csütörtök péntek még így, telik, és szombat reggel már feloldjuk a szilenciumot, tanúságtételek vannak, és egy ilyen boldog együttlét, ahol mindenféle étel is van. Nagyon szépen, főleg lelkileg gyógyulnak az emberek, de volt, aki a rákjából gyógyult meg. Arról nem is tudtunk, csak utólag, amikor elmondta.
Sok éve másokért imádkoztok, közben jártok érte. Elmondja, hogy miért kéri a közben járásotokat. Ti hogy élitek meg ezt?
Tulajdonképpen az Úrra van rábízva ez a dolog, mert mi eszközök vagyunk. Onnan látom, hogy valahol nem mi vagyunk itt a lényegesek, hogy nem fáraszt el. Mikor 3 órán keresztül állsz egy helyben, akkor elfárad a lábizmod, bokád, vagy bármi, de ez nem lényeges. Inkább felüdít, mint lemerít.
Ajándék, átjár a kegyelem, amíg én közvetítem. Sokszor fájó fejjel megyek oda, vagy álmosan.
Igen.
És ilyen földobottan megyünk haza.
Alapélmény, amit megtapasztaltunk a megtérésünk, hogy az Isten szeret. Hogy ide mindig vissza lehet térni. Ez mindig egy kiindulási pont. Mindenkire vonatkozik ez, csak fel kell ismerni, vagy el kell gondolkodni rajta.
Én úgy szoktam mondani, hogy olyan az Isten szeretete, mint a napsugár, ami állandóan sugárzik, sokszor felhő jöhet, de mögötte sugárzik, de én kinyithatom a napernyőmet, hogy ne érjen ez a sugárzás. Én döntöm el, hogy mennyire fogadom be, szoláriumozhatok, hogy még többet, még jobban átéljem az ő szeretetét. Ez jó, nagyon jó. Maga a szeretet szeret minket, nem tud nem szeretni. Úgyhogy bármit csinálhatunk, ronthatunk el, vagy eshetünk el ezerszer, ő újra és újra lemel magához, és újjáéleszt a szeretetével, úgyhogy hála neki.
Uram, hálát adok neked mindazokért a szép és kevésbé szép helyzetekért, amiket elém adtál. Hosszú életet is adtál, Uram, köszönöm, hogy ezt te megtöltötted a te szereteteddel, és azzal a hűséggel, amivel megajándékoztál, hogy mindig téged tudjalak követni, útmutatásodat keressem és megvalósítsam, hogy a mások javát szolgálj a te dicsőségedre. Amen.
Áldalak, Uram, a te drága jelenlétedért, hiszen a te nevedben jöttünk össze itt is. Köszönöm a te gondolataidat, amit adtál nekünk. És köszönöm, hogy egymásnak ajándékoztál minket, és hűségesen vezettél ezen a néha nagyon is nehéz úton, és hogy így örömtelivé válhatott az életünk. Köszönöm a hitet, amit adtál nekünk, és te szeretetedet, amivel szerethetjük egymást és a körülöttünk élőket. És áldalak azért, hogy elhívtál szolgálni, segíteni minket. Áldalak a te segítségedért minden nehézségünkben. És áldalak a szép nagy családunkért, a gyermekekért, unokákért, dédunokákért. És köszönjük, hogy neked rájuk is gondod van, és erre az egész sötétedő világra, ahol fényként élhetünk a te kegyelmedből. Dicsőség és hála ezért neked, Uram. Amen.
Kedves hallgatók, Szabóki Őrs és felesége Kati tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.